Aki nem tudná, kiberháború zajlik már jó ideje a világban, például a politikai erőviszonyokat is befolyásoló hadműveletek zajlanak, aki nem emlékszik, vagy nem gondolja ezt komolyan, az elég, hogyha rápillant, hogy mi történt a román elnökválasztással kapcsolatban, de közeleg a magyar választás is, 2026-ban parlamenti választások lesznek nálunk is, ilyenkor óhatatlanul felmerül egy jól tájékozott emberben, hogy vajon bele tudnak-e nyúlni a magyar választási rendszerbe is, ilyen vagy olyan körök, ilyen vagy olyan szándékkal. Ennek a hipotetikus feltevésnek a nyomába eredünk Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértővel. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Figyelj, tök analóg az egész rendszer. Bemegyek, papír, személyigazolvány, azonosítanak, nem tudom, bemegyek a szavazófülke magányába, és valamit rajzolok a szavazólapra, vagy keresztet, vagy valami egyéb elégedetlenséget kifejező kis szimbólumot, tök mindegy, de ebbe hogy lehet digitálisan belenyúlni? Ebbe nem nagyon, csak hogy én hova húzom ezt a bizonyos X-et, abba igen, ugye?
Hát magában a választási rendszerben nem lehet. Ugye a magyar választási rendszer papíralapú, ugye ott a választási bizottságok, a helyi bizottságok számlálják meg, ez bekerül egy olyan alkalmazásba, ami gyűjti a megszámlált adatokat, statisztikákat, statisztikai adatokat, és ezt felküldi a központi rendszerbe, és valójában ezt látjuk a választás napján, ugye a választás.hu-n. Ez a rendszer, ez gyakorlatilag, ugye amit napközben látunk, azok a részvételi adatok, és aztán a számlálás után pedig a
ebben nem lehet belenyúlni? Nem kívülről, hanem így belülről, mert ugye mindig szoktak a választások után az eredménnyel elégedetlen. Azt mondod, hogy ja, mert megint lefogyott a választási hivatalnak a honlapja, biztos ez alatt gyorsan átvariálták a számokat.
Nem, ez nem ez befolyásolja, hanem a részvétel.
Aha.
Tehát valójában a mozgósításnak a vége az nagyon fontos, ugye, hogy a végén már a választás napján választási csendben nem lehet ugye üzeneteket küldözgetni, elvileg. Nem lehet megszólítani a szavazókat direkt módon, viszont indirekt módon az, hogy mit látnak a részvételi számokban, mit látnak a rész statisztikákban.
Na ott van nagyobb szerepe, nem a befolyásolásban, a kiberbiztonságban.
Az befolyásolja azt, hogy befolyásolhatja, hogy ki megy el, például a billegők elmennek-e végül szavazni, vagy nem. Tehát, hogy hogyan és milyen módon alakul ez a rész statisztika, ez befolyásolhatja. Ezt támadni, ha már kiberbiztonságról beszélgetünk, közvetlenül úgy lehet, hogyha elérhetetlenül tesszük azokat a felületeket, mármint a támadók, amikből ugye a felhasználók vagy a szavazók tájékozódhatnak. Uh-huh. Tehát egy DDoS támadással például megbénítják ezeket az oldalakat, és nem csak a választási rendszer oldalairól van szó, hanem az úgynevezett VIP-ról is, ugye a sajtó különböző online portáloknak a hozzáférés ezek az adatokhoz az biztosított, tehát ők is kapnak részstatisztikákat, tehát a média, és innentől kezdve, hogyha azokat a felületeket is megbénítják, akkor nincs tájékozódás, teljesi lehetőség.
Igen. De ez már...
Ez már
a végső stádium, ott belenyúlni nem annyira hatékony, mint az oda vezető úton kicsit manipulálni a szavazókat.
Itt ugye a választások befolyásolása az, ami nagyon izgalmas, és ezt, ha pontosítani kellene, akkor a választók befolyásolása, tehát magának a szavazatnak a befolyásolása az, ami izgalmas.
Ez hogy lehet megcsinálni?
Nagyon nagy példák vannak. Ugye a 16-os amerikai választást, ha megnézitek, akár a német választásokat,
de akár a román választásokra is gondolhatunk itt legutóbb.
Hát a legutóbbi a román választás,
ez egy tiszta dolog volt.
23-ban volt,
igen.
Szlovákia, Csehország.
23 Szlovákia, igen.
Tehát ezeknél ugye az a helyzet, hogy úgynevezett beavatkozások, vagy belső, vagy külső beavatkozásokkal, de el lehet deformálni, hogy úgy mondjam, a választók véleményét.
Felmerül a kérdés, hogy hogyan? Akkor mondj néhány módszert kérlek.
Hát ez gyakorlatilag arról szól, hogy, hogy különböző narratívákat kell felnagyítani. Ez tulajdonképpen a tömegek befolyásolásáról szól. Tehát vannak olyan narratívák, amik jobban rezonálnak a tömegekben, meg kevésbé rezonálnak a tömegekben, ezért azt szokták csinálni, hogy a választás előtt mondjuk egy évvel elindulnak a kísérletek, ilyen emberkísérletek. Ezt úgy hívják, hogy narratíva foglalás, hogy a különböző politikai erők elkezdenek különböző narratívákat betolni a közvéleménybe, és azt nézik, azt mérik, hogy a különböző témák hogyan rezonálnak, azaz milyen reakciókat váltanak ki a választók.
Ez nem tudom, kormánypárt és ellenzék, vagy ebben külföldiek is be tudnak kapcsolódni akár?
Ez abszolút be tudnak kapcsolódni.
Tehát az oroszok elkezdik azt mondani, hogy az ukránok nem tudom én csúnya dolgokat csinálnak Magyar vagy a Kárpátalján, és hogy befolyásolják ezt vagy azt. Az ukránok meg elkezdik ugyanazt a narratívát, hogy a gonosz oroszok mit művelnek a fronton. Tehát hát, hogy ezt így
igen,
kell elképzelni?
Ez nagyon direkt, de hát ugyanilyen direktet meg tudsz figyelni most éppen aktuálisan ugye az amerikai irányból.
Nocsak, hogy, hát hogy a demokrácia hazája, az miért akarna befolyásolni bennünket?
Ugyanazért, hogy gyakorlatilag a nap végén olyan gazdaságpolitikája legyen egy országnak, vagy egy régiónak, amire ráhatása van egy mondjuk egy külső szereplőnek, külső országnak, külső hatalomnak. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogyha most ugye, ha megnézitek, mi jelent meg, amit aztán a magyar kormány tagadott, hogy ugye kettős kommunikáció jelent meg, itt a béketárgyalások Budapestre hozatala
igen,
az egyik.
Beszéltünk erről tegnap, igen.
Amivel egyébként nyilván azt nagyon komoly, annak egy nagyon komoly megerősítése lenne, hogy a jelenlegi kormánypárt újra választódjon, hiszen ez egy akkora politikai siker, nemzeti siker lenne, amivel be tudja betonozni gyakorlatilag ezt a narratívát, onnantól kezdve folyamatosan tudja használni. A másik pedig az, amit tagadnak, hogy ugye Trump elnök felhívta Orbánt, és egyébként azt kérte tőle, hogy ne vétózzon. Ez egy másik narratíva, ugye egy másik irány. Tehát innentől kezdve ezek a kommunikációs formulák hatnak ugye a választókra.
Igen. Na, egy másik módszer, az meg a közösségi média, ugye, ha már említetted a 2016-os amerikai elnökválasztás, ott azt mondják, hogy a közösségi média manőverekkel hatottak a szavazókra, de most ugye politikai hirdetéseket már nem lehet októbertől, ha jól emlékszem, közzétenni a közösségi médiában Magyarországon, hát akkor ez a probléma megoldva, gondolhatunk.
Ez az egyik része annak, amit mondasz, András, a másik pedig az, hogy ezzel egy időben mennyire lebutított üzenetek jelennek meg a mesterséges intelligencia által generált különböző ilyen egy ilyen mémesített videó, igen, ahol gyakorlatilag simán lejáratnak egy-egy szereplőt, akár a miniszterelnökről van szó, akár az ellenzék jelöltjéről. Szóval, hogy ez is én szerintem a tömegek számára az egyik legmarkánsabb befolyásolási lehetőség, hiszen képben
hangban... Jó, akkor kezdjük ezzel. Mesterséges intelligencia.
Oké, egyszerűsítsünk, jó?
Jó.
Szerintem,
hasznos.
Szerintem eléggé komplex most már ez a dolog. Tehát a közösségi médiáról kérdeztek, itt valójában az, hogy milyen tartalmi üzenetek jelennek meg milyen formátumban, az is a kísérletezés része. Tehát jelenleg, amit mondtam, ez a narratíva foglalás megy, hogy különböző formátumokban, különböző témákban tematizálnak bizonyos dolgokat. Ennek kettős célja van, az egyik, hogy, sőt hármas, tehát ugye az, hogy nem lehet hirdetni októbertől a Facebookon és a Google-on, csak a többin lehet, azt ne felejtsük el, de ez Magyarországra nézve a két legnagyobb platform, tehát ezt használják a legtöbben, ezért fontos. Ez azt jelenti, hogy organikus elérésre kell játszani. Az organikus elérésre úgy lehet játszani, hogyha nagykövetű táborra rendelkezel, és ha ott megosztasz egy hírt, akkor az pillanatok alatt virálissá válik, és akkor eljut nagyon sok emberhez. Erről szól az építkezés, ami most zajlik, infrastruktúra építkezés, hogy különböző oldalak, különböző körök, különböző digitális, nem polgári körök, meg ilyenek jönnek létre. Ennek pont egyrészt ez a célja, hogy a választásokra bekészítsék azt az úgynevezett vízhangkamrát, ami majd elkezdi felnagyítani, felerősíteni az üzenetet. Uh-huh. A másik, hogy milyen formátumú üzenet dolgozik, vagy munkál, de a legjobban ugye a képes, rövid üzenet, illetőleg a short videó,
igen,
a reels, az, ami nagyon működik, 3 másodpercig, 10 másodpercig, ennyire tudja a figyelmet fenntartani, de ebben nagyon. Tehát ezért érzitek úgy, hogy ilyen egyszerű üzenetek mennek. Uh-huh. Ilyen sommás narratívához kapcsolódó kijelentések.
Tudta ön, hogy a hortobágyi húsos palacsintában múlt heti pörkölt van? Tehát ilyenekre kell gondolni.
De hogy ezeket meg úgy képzeljétek el, hogy a lehető legegyszerűbb érzelmileg
nagyon.
Sztoriról beszélgetünk.
Nagyon, én...
Tehát az éhséget, az undort és minden más, tehát a fizikai, biológiai hatásokra kell gondolni.
Nagyon szépen összefoglalott, Ferenc, tényleg erről van szó egyébként, hogy annyira más kontextusba helyez egy-egy szereplőt, és kiragad a környezetéből nevetségessé, vagy adott esetben ilyen viccessé próbálja tenni, hogy tényleg, és azt gondolom egyébként, hogy minél többször találkozunk ezekkel az információkkal, még hogyha át is pörgetjük, azért valahol csak van egy hatása, vagy egy befolyásolási tényezője akkor, amikor döntéseket kell hozni.
Van hatása, aha, igen. Tehát azt értsétek, hogy észrevétlenül a hatása, mert valójában a nap végére biokémiában válik, meg egyébként tényleg érzelmi, és aztán
hát lehet is látni ugye ennek a hatását, hogy ugye mindenki milyen indulatos a másik oldalra szemben.
Abszolút, de ezek az alap ez a közbeszédnek a minőségéről szól, és ennek a módosításáról. Na, de nézzük ezt nagyobban, kérdeztétek az AI-t, az AI az kettős, tehát egyrészt lehet ugye információt, uh-huh, fake news-t generálni vele, azt nagyon pontosan szoktak, és nagyon-nagyon jól kimunkálva, nagyon hihetőre. A deepfake az, ami most elkezd elterjedni sajnos, hogy meg ezek a mémek, ugye, de ennek amíg csak mémek, addig csak a hangulat és a lényege. Amikor majd a komoly deepfake videók jönnek elő, a komoly hamisítások, mint ahogy a Szlovákiában 23-ban a hamis hangfelvételek voltak, ugye az a deepfake-nek a deep voice része. Hamis hangfelvételek érkeztek meg, és nagyon nagy szerepe volt a sajtónak abban, hogy ezt le is buktatták nagyon gyorsan, tehát nem terjedt el, mint a tűz. Tehát, hogy nagyon komoly a felelőssége is ugye a médiának is, meg egyébként a politikusoknak is egy ilyen játékban, mert a külföldi befolyásolás az így is ugyanúgy működik, mint a belső kommunikáció. Tehát okay, arra erősítenek rá, amit ők szeretnének. És innentől kezdve csak szeretném összekötni, hogy mi a probléma ezzel. A probléma az, hogy a közösségi médiában megjelenő álhír, hogyha azt egyébként egy politikus elkezdi posztolni a saját oldalán, akkor az ő követőbázisa, az ő követőbázisa elkezdi felerősíteni, és ne adja Isten, mondjuk belekerül ez a, most már vannak olyan híradók, ahol Facebook posztokat nézünk, tehát valójában, hogyha az esti híradóba bekerül az álhír, és azt elkezdik ott taglalni, akkor onnantól kezdve a mainstream médiába került. Tehát nagyon hamar bele tud kerülni egy országnak, vagy régiónak a mainstream médiájába egy teljesen elrugaszkodott dolog is.
Oké. Még egy kérdés. Az mennyire jellemző, hogy magától, az egész választástól próbálják ezzel elvenni a kedvet. Tehát, hogy én nem megyek el, hát ezek egyik is hülye, a másik is hülye, dobálják egymásra a sarat, nem érdekelnek, így maradok én ebből az egészben.
Ja, pont, hogy kontraproduktív lesz az egész, igen.
Hát ugye ezt is úgy meg lehet majd figyelni akkor, hogyha azok az üzenetek, mondjuk a közösségi médiában látjátok majd a hozzászólásokat, per egyébként a posztokat, egy is sem mindegy, hogy főposzt vagy hozzászólás, De hogyha azok a hozzászólások vagy posztok kezdenek el terjedni, leginkább hozzászólásokban szoktak ilyet csinálni, hogy hagyjuk, nem érdemes, úgysem sikerül, stb. Tehát ez a hangulat, akkor pontosan az a fajta befolyásolás indul el, hogy a leginkább a bizonytalanokról van szó ilyenkor, hogy a bizonytalanok ne menjenek el. Uh-huh. Mert hogy nyilván, hogyha úgy értékeli az egyik párt, vagy a másik párt, hogy esélytelen, vagy azzal tudja gyengíteni a nyerésre állót, hogy kevesebb részvétellel manipulálja a választásokat, akkor elkezdi arra hangolni egyébként a tömegeket, hogy nem érdemes. De ez matematika. Ki lehet előre kisakkozzák azt, hogy melyik narratíva lesz majd a jobb.
Igen. Na Feri, egy kérdés maradt, mert nagyon elbeszélgettük az időt. Egy mezei honpolgár mit tud csinálni? Mert valaki azt mondja, hogy na ezért nincs Facebookom, egy másik hallgató kérdezi, hogy nincs olyan, hogy no comment állapotba rakni az egészet? Vagy mit érdemes, mert ebbe a hangzavarba tájékozódni még a legelszántabbak is csak nehezen tudnak.
Igen, de hát ugye az a nem mindegy, hogy a no comment állapotba rakni az egészet, ha ezt ténylegesen technikailag akarja, vagy kérdezi a hallgató, akkor ugye ez nem rajtunk múlik, hanem azon, aki közli. Uh-huh. Hát valójában ugye a posztoló dönti el, ki szólhat hozzá, ki nem szólhat hozzá, és az ő motivációjuk az, hogy minél többen, minél több reakciót váltson ki az üzenete, és innentől kezdve kontraszelektált a dolog, hát hiába nem akarom én ezt.
Plusz
nyilván lehet olyat, hogy kikapcsolod, lekapcsolod, nem követed, nem nézed, letiltod az összes ilyen forrás, de ez olyan szinten be ágyazodott már a társadalom szerveteibe, hogy egy ismerősöd úgyis meg fogja osztani.
Tehát akkor nincs mit tenni.
De van mit tenni, alapvetően azt kell, olyan szemmel kell olvasni, ez a legjobb megoldás egyébként, hogy olyan kritikával kell olvasni az üzeneteket, amiben azt próbálod meg eldönteni, vagy igazából az üzenet hangulatából, hogy ez most milyen céllal van. Tehát, hogy ez most belőlem örömöt akar kiváltani, együttérzést akar kiváltani, az érzelmeimet milyen módon akarja szövegszinten, szószinten befolyásolni. Nem magát az üzenetnek a tartalmát nézed, hanem a hangulatát, és egyébként a hangulatán keresztüli célját próbálod azonosítani. Tehát az, hogy mondjuk a nyugdíjasoknak az a narratíva jön be, mármint, hogy a közlő irányából, hogy például a nyugdíjasoknak el fogják venni, Brüsszel elveszi a 13. havi nyugdíjat, ugye jön ilyen. Ez nyilvánvalóan hangolja őket Brüsszel ellen. De az nyilván ez egy olyan narratíva, ami létezik, de és tudjuk, hogy nem igaz, de valójában hat. A másik oldalról a fiatalokat meg akarod szólítani, és megint ugyanilyen típusú üzenettel mész, akkor őket meg azzal kell fenyegetni, hogyha az ellenzék nyer, akkor besorozzák őket katonának. Uh-huh. Ami szintén egy létező narratíva, és innentől kezdve, ha úgy olvasod az újsághíreket is, és úgy olvasod egyébként a posztokat is, hogy azt azonosítod, hogy milyen érzelmeket akar kiváltani, ez egy jó irány. Másik, az pedig a fact-check, tehát gyakorlatilag a tényeknek az ellenőrzése. Tehát szó szerint nem kell nagy kanállal lenni a kommunikációt, vagy a közléseket, hanem gyakorlatilag utána kell gondolni, hogy tényleg van-e ilyen, hogy mondott-e valaki ilyet, vagy benne van-e a leendő kormányprogramban van, vagy a mostaniban az, hogy valakit besoroznak katonának, ha. Tehát nincs ilyen. Tehát ezek olyan lózungok, amik kizárólag az érzelmekre hatnak, és próbálják meg aktív...
Szkepticizmus írja sok felkiáltó.
Aktivizálják ugye ezeket a társadalomnak ezeket a léreit, és mindenkire személyre szabva vannak ezek így bekészítve. Tehát én azt javaslom, hogy mindenki a saját szempontjából vizsgálja ezt meg, és azt nézze meg, hogy ez az üzenet ez most tényt közöl, vagy feltételez, vagy egyébként csak vélemény, tehát hogy ezt sem tudják az embereknek különböztetni sajnos, hogy mi a vélemény, mi a tény, Az sem jó, ha túl sok tény van közölve, mert egyfajta undort vált ki az emberekből. Tehát ugye ez egy nagyon összetett játék, és nagyon-nagyon komoly a veszélye annak, hogy az influencerek is ugye elkezdik ezt fölkapni és tolni, anélkül, hogy tudnák, hogy ők ezt csinálják, mint például a román választásoknál.
Igen. Oké. Nagyon köszönjük, gondolatébresztő volt. Reméljük, hogy tudtunk segíteni a hallgatóknak. Köszönjük szépen, Feri, szép napot, jó munkát!
Köszi szépen,
Köszönöm szépen, sziasztok!
Szervusz! Frész Ferenc kiberbiztonsági szakértővel próbáltuk megfejteni, hogyan hathatnak bizonyos körök, vagy hát mindenki, az amerikaiaktól az oroszokig, a kormánypártól az ellenzékig, arra, hogy mi a nekik megfelelő helyre húzzuk az X-et.